A kegyelmi ügy eredetileg arról szólt, hogy Novák Katalin kegyelmet adott a bicskei pedofil igazgató helyettesének, annak a K. Endrének, aki a rábízott gyerekeket próbálta rávenni arra, hogy ne tegyenek feljelentést a főnöke ellen. Amikor napvilágra került ez a kegyelmi ügy, annak ritkán, vagy talán soha nem látott következményei lettek. Lemondott a köztársasági elnök, eltűnt a közéletből a Fidesz EP lista vezetésének várományosa, Balogh Zoltán lemondott néhány közéleti szerepéről, csak hogy a legfontosabbakat említsük. Mégis lett ennek az elmúlt egy hónapnak egy meglepő főszereplője, akire talán senki nem számított. Ő Magyar Péter, a Diák Hitel Központ egykori vezetője, több állami cég igazgatóságának tagja, és egyébként Varga Judit volt férje, ő a vendégünk van.
Szervusz, jó napot kívánok!
Két héttel ezelőtt több forrásból is úgy értesültünk, hogy találkozókat szervez, és ezeken a találkozók, ezeknek a találkozóknak az a célja, hogy valamiféle új politikai erő jöjjön létre, magyarul pártalapításon töri a fejét. Ezt mi meg is írtuk, ezt nem cáfolta, de azóta még nem erősítette meg, most meg tudja tenni?
Ugye körülbelül egy hónapja voltam a Partizán stúdiójában, amikor egy rossz viccnek neveztem azt, hogy esetleg én pártot alapítsak, vagy hogy belépjek a politika színpadára, akkor én ezt teljesen komolyan gondoltam. Egyáltalán nem éreztem úgy, hogy az én fellépésemnek vagy megnyilatkozásomnak olyan hatása lehet, mint amilyen hatása egyébként lett. Tehát csak azt szeretném elmondani, hogy miért fordult meg velem a világ, és miért gondolom kicsit másképp a jövőt, mint ahogy gondoltam egy hónapja. Amikor először beszéltem, már utána egy elképesztő mennyiségű üzenet, cunami érkezett felém, szeretet, gyűlölet, javaslatok, és ez folytatódott az utóbbi hetekben. Több tízezer e-mailt kaptam, több tízezer messenger üzenetet, telefonhívást, személyes találkozókat, bármerre jártam az országban, nem csak Budapesten, hanem kis falvakban. Ugye van egy ilyen narratíva, hogy ez az egész ügy, meg az információk csak a budapesti buborékba jutottak el. Én nem ezt tapasztaltam a legkisebb falvakban, amikor bementem egy kocsmába vagy egy művelődési házba, akkor egyrészt mindenki mosolyogva fogadott, másrészt mindenki tudta, hogy miről van szó, és mindenki sok sikert kívánt, és amikor az emberek szemében érzi, az, látja az ember a reményt, hogy esetleg lehet mégis valami más, akkor szép lassan átértékel magában dolgokat. És én is így voltam ezzel, nem tudom cáfolni, de igazából megerősíteni sem. Nyilván március 15-ére készülünk, amikor az András úton találkozunk 15 órakor, a Bajcsy-Zsilinszky út és az Opera között, és ott bejelentjük, amit be kell jelenteni, vagy amit tervezünk. Sok minden egyébként még mindig nem dőlt el. Hát két nap múlva lesz ez a rendezvény. Soha nem rendeztem ilyen tömegtüntetést vagy demonstrációt. Elképesztően sok visszajelzést kapunk. Még van két napunk, ugye pontos kereteket kitaláljuk, és akkor nyilván be fogjuk jelenteni, amit be kell.
Ugye a Partizán interjúban azt is mondta, hogy a piacra fog visszatérni, a piacból fog megélni. A politikai szerepvállalás az ennek épp az ellenkezőjének tűnik, ha csak a politikai szerepvállalást nem tekintjük egy ilyen piaci tevékenységnek?
Egyáltalán nem gondolom. Tehát én továbbra is úgy tervezem, hogy a piacról fog megélni, hogy ha adott esetben, már azt is mondtam egy hónapja, hogy minden további nélkül meg fog tudni élni Magyarországon a piacon, hogyha ez nem fog működni, akkor nyilván külföldön fogom ezt megpróbálni, hiszen el kell tartanom a három gyerekemet, de nem gondolom, hogy a piacról való megélés és a politikai szereplés, vagy inkább közéleti szereplésnek hívnám az ellentmond egymásnak. Én nem készülök arra, hogy akár három hónap múlva, akár fél év múlva bármilyen fizetett politikai státusom lenne itt Magyarországon, tehát én azt gondolom, hogy nekem dolgoznom kell, és fogok is.
A jelek azért erre mutatnak. Szóval, hogy mi más végre lenne egy tömegrendezvény március 15-én, pláne egy olyan erős kampány után, amit ön a Facebookon és különböző sajtótermékekben végez, hogy ennek a végén mégiscsak valamiféle, tehát már önmagában ezek, amiket ön tett, ezek már politikai szerepvállalások.
Valóban, de én nem azt mondtam, hogy nem készülök közéleti vagy politikai szerepre, csak azt mondom, hogy nem ebből kívánok megélni. Tudom, hogy ez Magyarországon szokatlannak tűnik, de szerintem Nyugat-Európában is, ahogy Fábri Sándor szokta mondani, a világ szerencsésebb történelmi fejlődésű részein, ott azért ez egy bevett dolog, hogy olyanok szállnak be a politikába, akik már valamit letettek az asztalra, volt esetleg egy szakmai sikeres karrierjük, van mit a tejbe aprítaniuk, vagy egyébként dolgoznak emellett, mint ahogy a futball is különbözik egy kicsit Magyarországon és Nyugat-Európában, hiszen mondjuk Svájcban vagy Ausztriában egy másodosztályú vagy egy harmadosztályú játékos egyébként dolgozik, akár villanyszerelőként, akár buszsofőrként, akár ügyvédként, és mellette elmegy egyébként futballozni. Még Magyarországon egy másodosztályú, egy harmadosztályú játékos keres 1 millió vagy 2 millió forintot, és egyébként nem dolgozik. Én azt gondolom, hogy a jó példákat érdemes követni ebben is, és sok minden másban is.
Amikor azt mondja, hogy volt már sikeres múltja, akkor egészen pontosan mire gondol? Évek óta állami cégeket vezetett, korábban uniós megbízatása volt. Mi az, amit ön piaci szerepnek?
Én azt gondolom, hogy nekem volt, tehát most anélkül, hogy nagyon részletekbe bocsátkoznánk, én 2004-ben kezdtem el dolgozni a munkaerőpiacon. Először egy bíróságon dolgoztam, majd utána 2 év múlva elmentem egy kisebb ügyvédirodába, majd később egy nemzetközi ügyvédirodába, és éveken keresztül ott dolgoztam egészen addig, amíg a volt feleségem felkérés nem kapott, hogy menjünk Brüsszelbe, és valóban, amikor kiköltöztünk 2009-ben Brüsszelbe, utána fél évig otthon voltam a legkisebb, a legnagyobb gyermekünkkel, aki akkor 1 éves volt, és miután találtunk neki bölcsődét, utána elkezdtem dolgozni diplomataként a magyar kormánynak. Én azt gondolom, hogy nekem van piaci tapasztalatom is, és egyébként miután ott hagytam a Diákhitel Központot, utána is egy piaci szereplőnél dolgoztam, tehát ellentétben sokakkal, például Farkas Őrssel, aki megkapta most a volt feleségem országgyűlési képviselőhelyét 35 évesen, és sohasem ilyen privát szférában nem dolgozott. Én úgy gondolom, nekem van ilyen tapasztalatom is, és természetesen közéleti tapasztalatom is.
Főállásuként, vagy nem főállásuként, egy ilyen közéleti szerepállásnak mi lehet a vége, amiről beszél?
Hát az hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy tudom, hogy mi lehet a vége. Azt látom, hogy mi történik most. És ez megint visszacsatol oda, hogy miért döntöttem úgy, hogy egyébként a Partizán interjú után tovább lépek. Egyrészt szerintem sokkal jobb építeni, mint rombolni. Tehát önmagában az, hogy valaki kimond dolgokat. Nem gondoltam, hogy ennek ilyen hatása lesz, megmondom őszintén. De önmagában kimondani dolgokat semmit nem fog megváltoztatni. Tehát én ezt vallom, és biztosan tudom, hogy ennek akkor lehet hatása, hogyha van egy valós alternatíva, hogy a 20-30 éve a rendszerváltás óta fennálló, nagyjából fennálló politikai státuszkvót megváltoztassuk. Tehát egészen addig ugye mindenki szokott beszélni atombombákról, egyébként én nem mondtam soha ilyet, hogy atombombákat fogok robbantani, és ezt próbáltam elmagyarázni korábban is, hogy önmagában atombombákat robbantani semmi értelme nincsen, és szerintem robbantak már olyan atombombák, amik egyébként okozhatták volna a rendszer bedőlését, mégsem okozták. Miért? Mert nincs egy olyan alternatíva jelenleg, ahova a magyar emberek többsége a mérsékelt és egyébként egy modern európai országot elképzelő többsége csatlakozni tudna. Azt észre kell venni, hogy a legutóbbi felmérések is ezt mutatják, hogy van egy nagyon erős anti-establishment hangulat Magyarországon. 70% elégedetlen a hatalmi elittel, amiben beletartozik a kormány is és az ellenzék is. Soha ilyen magas nem volt a bizonytalanok aránya a rendszerváltás óta. 35-40% nem tudja, hogy milyen pártot választana, vagy egyébként elmenne egyáltalán szavazni.
Ezek, honnan vannak ezek az adatok?
Hát a legtöbb felmérés, ezt mérte a Medián, ezt mérte szinte az összes nagy közvéleménykutató cég. És azt gondolom, hogy ez nem véletlen. És ezen csak úgy lehet túllépni, hogyha az ember vagy maga, vagy egyébként talál egy olyan erőt, ami mást mond, másképp kommunikál. Egyáltalán kommunikál az emberekkel, és leül emberekkel vitatkozni, eszmét cserélni. Abból a rengeteg üzenetből, amit én kaptam, vagy kaptunk, abból rengeteg olyan fiatal írt, vagy egyébként közepesen fiatal, aki azt mondta, hogy ő még soha nem szavazott, vagy egyébként évek óta nem szavaz, vagy a szülei már 5 vagy 10 éve nem szavaztak, mert egyszerűen nem találnak olyan alternatívát, ami számukra elfogadható. Nagyon sok olyan ember írt, aki hasonlóan gondolta évek óta, mint én, hogy nyilván kisebbik rosszként úgy érezte, becsukott szemmel tud erre a kormánypártra szavazni. De hogyha lett volna egy olyan alternatíva, ami egyébként tényleg egy valós megoldást kíván, vagy valós programot kíván, ami tényleg az emberek problémáival, tényleg a fontos kérdésekkel foglalkozik, és nem felesleges kérdéseket kérdez meg mondjuk a nemzeti konzultációnak csúfolt folyamatban, akkor nyilván oda tette volna a garast. De hát ehhez el kell kezdeni beszélgetni. És egyébként ha semmi más haszna nem volt annak, amit én csináltam vagy csinálok, akkor ha csak annyi volt, hogy egyébként elkezdtek az emberek beszélgetni mondjuk egy kőműves buszmegállóban fiatalokkal, közéletről, akkor én ennek már örülök. Ha valaki más fogja megcsinálni ezt a harmadik erőt, más lesz egyszer sikeres, annak is örülök. Nem ragaszkodom ehhez a szerephez.
Leginkább erről szeretnék beszélgetni, csak kicsit visszautalva azt mondta, hogy a megszólásnak önmagában nincs értéke, hogy arra utána építkezni kell. Márpedig egy hónappal ezelőtt nagyon úgy tűnt, hogy ez egy puszta megszólalás, vagy legalábbis a Partizán interjúban azt mondta, hogy hát nem tervez politikai pályára lépni. Szóval, hogy egy hónappal ezelőtt még nem gondolta, hogy a megszólás önmagában kevés?
Ha őszinte akarok lenni, ugye ez egy szombati nap volt, amikor az első posztomat kitettem, még előtte 2 órával se voltam benne biztos, hogy én ezt kiteszem. Abban meg főleg nem voltam biztos, hogy ennek milyen hatása lesz ennek az egész folyamatnak. Szerintem egyébként ez mindenkit meglepett. Tehát akivel én beszéltem, és mondjuk valamennyire ért a közélethez, vagy ismeri a magyar politikát az utóbbi 30-33 évben, nem emlékszik olyanra. És ez nem az én szerepem miatt van, nem az én mondandóm miatt van elsősorban, hanem pont a pillanat miatt és a közhangulat miatt. Tehát ha ez bármikor máskor történt volna, fél évvel ezelőtt, öt évvel ezelőtt, akkor valószínűleg tizedie hatása nem lett volna.
És ugye erre mondta azt, hogy ami történt Novák Katalinnal és Varga Judittal, ez volt a végső?
Nekem az volt a végső pont, nem az, ami történt velük igazából, tehát nem a lemondás vagy a lemondatás, hanem az eljárás, tehát ami például a sajtóban megjelent. Én azt gondolom, hogy le lehet mondatni valakit, meg lehet kérni valakit, bár nyilván ez kicsit furcsa hangzik, hogy egy kormány megkér egy köztársasági elnököt egy normális országban, az nem így szokott történni. Nyilván normális országban egyébként nem volt pártalelnökök lesznek, köztársasági elnökök feltétlenül nem volt pártalapítók lesznek, legfőbb ügyészek, stb. De meg lehet őket kérni. De az a leszámolás, vagy lincselés, ami politikai lincselés, ami zajlott, csak azért egyébként, hogy a kormánypárt vagy a miniszterelnök elhatárolja magát ettől az egész botránytól, az számomra felháborító volt. De egyébként ez az utolsó lökés volt, tehát...
Csak azért kérdezem, mert január 31-én, amikor ön létrehozta ezt a Ne féljetek nevű oldalt, ami hasonló jelszavakat tett közé, mint amivel azóta is operál...
Egyetlen egy jelszót tettem közé, ez a Ne féljetek volt.
És talán volt egy leírás is, hogy jól emlékszem, de lehet, hogy rosszul emlékszem. A lényeg az az, hogy szóval január 31-én még nem történt meg ez a...
Így van, és azt szerintem én jeleztem is négy szem közt önnek is, meg másoknak is, akik ezzel megkerestek, hogy bennem volt egy olyan szándék, már elég régóta érlelődik egyébként. A barátaim, akik tudták követni, vagy tudják követni az én privát Facebook oldalamat, azok látják, hogy ez nem most kezdődött. Nekem 2019-ben, 20-ben, 22-ben is voltak olyan bejegyzéseim, amiben elég éles kritikával illettem a jelenlegi rendszert, és például a meteorológiai szolgálat vezetőjének a leváltását, azt hiszem 22-ben, amikor elmaradt a tűzijáték, mert vihart jósoltak, azt hiszem bolsevik tempónak tituláltam, és ugye Sztálin meteorológusának történetéhez hasonlítottam, amiért egyébként kaptam hideget, meleget, bár egyébként a kormány egy-két tagja is fontos szereplője lájkolta azt a posztomat. Tehát van azért egy belső frusztráció is a rendszerben. Én csak azt akarom mondani, hogy én mindig elmondtam befelé, de valóban az utóbbi időkben gyűlt bennem az, hogy ezt így nem lehet tovább csinálni. Nyilván nekem ez kapóra jött idézőjelben, hogy a volt feleségem kiszállt a politikai életből. Létrehoztam ugyanazt az oldalt, de lehet, hogy egyébként soha vagy ebben a EP választási ciklusban valószínűleg nem jöttem volna ki semmilyen információval, hiszen neki nem akartam ártani.
De milyen szempontból jött kapóra? Tehát mi volt a terv?
Ugye engem gyerekkorom óta érdekel a közélet. Tehát én 8 éves koromban már tüntetésekre jártam a szüleimmel, a Duna tüntetésre, Nagy Imre újra temetésre, erdélyi falu rombolás elleni tüntetésre, utána Antal József temetésére. Engem mindig érdekelt. 2006 környékén ugye voltak ezek a sajnálatos rendőri túlkapások, és ott nagyon sok ember megsérült. Sokakat én képviseltem édesapámmal egynapos ügyvédjelöltként egyébként, amiért fegyelmit kaptam az akkori ügyvédi kamarától. Egy kilőtt szemű embert is képviseltünk, aki azóta öngyilkos lett, és aki egyébként soha semmilyen segítséget nem kapott a Fidesztől. Tehát akkor volt egy ilyen közéleti érdeklődésem, és valószínűleg be is léptem volna már akkor a politikába. Egyébként azt hiszem a Fideszbe beléptem 2022-ben, még a vesztes választás után, az 5. kerületi csoportba Rogán Antal Hübér területére. Ha jól tudom, már nem vagyok a Fidesz tagja, mert egy ideje nem kapok értesítéseket, meg tagdíjat se fizettem talán sohasem. Tehát volt mindig egy erős közéleti érdeklődésem, de például 2006-ban, amikor Gulyás Gergely tovább lépett ebből a szerepből, és belépett a Fideszbe, és aktívan elkezdett politizálni, akkor én ezt az akkori privát munkahelyem miatt nem tehettem meg. Majd utána kimentünk Brüsszelbe, és mindig megkaptam egyébként a barátaimtól, amikor befelé kritikát fogalmaztam meg, hogy hát ne hátulról tessék köveket dobálni a tóba, hanem akkor vállaljak közéleti szerepet.
Szóval tehát a közéleti szerepállás volt a cél.
Így van, hát korábban is én egy közéleti embernek gondolom magam, de az nem feltétlenül jelenti a politikai szerepvállalást, hanem az, hogy ember akár ír cikkeket, akár véleményt formál a nyilvánosság előtt. Most így alakult. Amikor létrehoztam ezt a Facebook oldalt, és még semmit nem csináltam, akkor egy-két ismerősünknek, közeli ismerősünknek megküldtem a Facebook oldalt azzal, hogy majd így tudják követni a közéleti szerepvállalásomat, és egyébként élek azzal a felhívással, amit mindig tettek, hogy lépjek közéleti szerepre. Nem specifikáltam, hogy mikor fogok odalépni, magam se voltam benne biztos. Így alakult, de hát az ember élete és egyébként a politikai szerintem furcsa véletlenek összessége.
Közéletet leginkább politika befolyásol egy demokratikus országban. A politikát pedig pártok csinálják egy olyan rendszerben, mint amilyen Magyarország, szóval, hogy ez párt kell. Ha jól értem, akkor ön most abban van, hogy vagy lesz ebből egy párt, vagy nem lesz ebből egy párt.
Igen, abszolút. Tehát ugye sokan mondják, akik támogatnak, meg akik érdeklődnek a szerepvállásom iránt, hogy jaj, csak párt ne legyen, és maradjon ez egy mozgalom, vagy egy civil szervezet. És azt meg kell érteni, hogy egy képviseleti demokráciában bárhogyan is működik, aki igazán hatást akar elérni a folyamatokra, annak nyilván pártba kell gondolkodnia. Ugye például volt az influencereknek a tüntetése, a 150 ezeres tüntetés, ott szerintem sokan vártak valamit a végén, hogy valamire ez kifut, vagy hogy hogyan folytatódik, és ha jól tudom, akkor majd májusban talán lesz egy hasonló megmozdulás, de azt látni kell, hogy ezzel önmagában azon kívül, hogy az emberek dühösek és kieresztik a gőzt, igazán nem tudnak hatást gyakorolni a folyamatokra. Tehát igen, a válaszom az az, hogy nyilván egy pártnak kell lennie a végén, de az, hogy ez egy milyen párt, mikor indul, milyen választásokon, ki van benne, kivel köt szövetséget, kivel nem köt szövetséget, erre nem tudok most válaszolni. Én azt gondolom, hogy a március 15-e az ilyen szempontból vízválasztó, tehát látni fogjuk azt, hogy egyáltalán milyen igény van rá, kiknek a részéről van erre igény, jól mérjük-e fel egyébként az igényeket. Én nem tudok számot mondani arra, hogy ki mivel lenne elégedett, ugyan teljesen elrugaszkodott nullától 2 millióig terjedő számokat kapok, hogy ki mivel lenne elégedett azzal, hogy ott a március 15-én hányan vannak. Én szeretném látni, hogy hányan szeretnének csatlakozni egy olyan programhoz, vagy egy olyan nemzeti minimumhoz, amit mi vagy én próbálok meghatározni. És azért azt tisztán kell látni, hogy ez jelenleg egy one-man show, ami megint egy kicsit szokatlan. És ezt én pontosan tudom, hogy csapat nélkül, vagy egyébként egy szakértők, meg egyébként kompetens szövetségesek nélkül ezt nem lehet sokáig csinálni. Amit én csinálok, vagy amit én csináltam, bármilyen hülyén is hangzik, meghekkelése a rendszernek. Olyan, mintha NBA-ben profi kosarasok közé beállna egy amatőr játékos, aki 30 centivel alacsonyabb, és elkezdett mozogni. Ez egy ideig, 1-2 percig valószínűleg megzavarja a profi játékosokat, mert nem úgy szoktak ők mozogni, ahogy ő, viszont 2 perc után bedarálják, hogyha egyébként nem kap olyan képzést, nem kap olyan lehetőséget, mint több. Tehát ez egyelőre ennyi.
De önmagában egy tömegrendezvényt megszervezni, az is minimum 20 ember kell most.
Hát
kik ezek lehet, az emberek?
Hát
akik
az az igazság, hogy lehet, hogy 20 ember kell, és azt mi mondjuk csináljuk 3-mal és 4-el, és ez leginkább a család.
Ki ez a 3-4 ember?
Én azt nem tudom ennek megmondani, egyébként meg tudom, de nem szeretném megmondani egyrészt. Miattuk 1-2-t látni fognak egyébként ott a színpadon, és ott a szervezők között, de nagy részt ez egy ilyen garázs cég, amit most játszunk, és nyilván egy profi rendezés az nem így működik, hogy nekem is például folyamatosan kapcsolatba kell állnom a rendőrséggel, a szervezőcéggel, több szervezőcéggel. Most éppen hívtak, hogy hány darab mobil WC-t kell egy ilyen rendezvényre rendezni. Ugye ma írtam egy SMS-t, vagy tegnap este Kubatov Gábornak és Rogán Antalnak az esetleges provokációk kapcsán. Valószínűleg egy profi rendezés az nem így működik. De azt gondolom, hogy az emberek ezt látják, és igazából erre is igény van. Tehát amikor mindig azt mondják, hogy a politika az egy külön szakma, és ugye talán erről fog majd a propagandáról beszélni, meg annak néhány fizetett szereplőjéről, és ez a fő, amikor engem nevetségessé akarnak tenni, vagy egyébként le akarnak járatni, akkor azt mondják, hogy hát ki az a Magyar Péter? Hát ez itt a politikusok, azok nagy emberek, azok ezt csinálták egész életükben, és akkor én, ha ott lennék, megkérdezném, hogy van ilyen, hogy politikus képzőiskola? Tehát Orbán Viktor, vagy Semjén Zsolt, vagy Rogán Antal az egyébként éveket végzett valamilyen politikus képzőiskolát. Szerintem nem. Ezeknek az embereknek a nagy többség annyiban különbözik tőlem, meg nagyon sok embertől, hogy egyébként soha a privát szektorban nem dolgoztak, soha nem dolgoztak vállalkozóként, soha a saját vagyonukat vagy jövőjüket nem kockáztatták. Ha ez a politikus iskola, akkor én abból nem kérek.
Meg abban is különböznek, hogy ők már megcsináltak egy pártot.
Így van, és abban viszont talán nem különböznek. Ha visszagondolunk a Fidesz megalapítására, Semjén Zsolt nem tudom, milyen pártot csinált, szerintem ő inkább rombolt, mint csinált, de valóban a Fideszt megcsinálták Orbán Viktorék, egyébként sok olyan emberrel, akik már elhagyták ezt a pártot, és már semmilyen közösséget velük nem tudnak vállalni, és akkor az akkori hatalom egyébként mindent megtett azért, hogy ez a párt létrejöjjön. Emlékszünk arra, talán egy utcán készült interjúra, amikor mennek a fiatal fideszes fiúk, Szájer József, Orbán Viktor, talán Fodor Gábor, Kövér László, és mesélik, hogy hogyan próbálja a hatalom egyébként bírósági jogtechnikai eszközökkel megakadályozni a pártalapítást. Én is tudnék erről beszélni, nem fogok, hogy egyébként hogyan és mind keresnek meg kis pártokat, hogy keressenek meg engem, hogy menjek oda, hogyan próbálnak nekem csapdát állítani, hogyan próbálnak ellehetetleníteni egyes pártokat, akik velem szerettek volna szövetkezni, hogy ezt ne tegyék.
Ez azért is meglepő, mert nem nagyon lehet elképzelni jobb dolgot a kormánypárt szempontjából, mint még egy ellenzéki szereplőnek a létrejötte a térfélen.
Én egyáltalán nem gondolom ezt így, és ezt ők se gondolják ki.
Miért?
Tehát, hogy, hát mert ők ismerik azokat a belső felméréseket, amiket végeztettek, és nem tudom ide letenni az asztalra, de én két forrásból is megkaptam az egyik felmérést, ami a múlt héten készült, ami arról szól, hogy Magyar Péter meg nem alapult pártja 11%-ot kapna, hogyha most vasárnap lenne a választás. Hát, amit Rogán Antalt kell megkérdezni, hogy ők kikkel egyébként több céggel végeztetnek felméréseket, de egyébként elég sok felmérés fog készülni más közönkutatóktól is, szerintem a jövő héten, és akkor ezt meg fogjuk látni. Tehát egyáltalán nem olyan vicces a szituáció, és nem véletlen az, hogy engem a rogáni propaganda, és most már a gyurcsányi propaganda is kéz a kézbe párban próbál lejáratni és hitelteleníteni. Nem véletlen, hogy erre költenek adófizetői 10 millió forintokat. Ha igaz lenne Havasi Bercinek, a Orbáni kólásdoboz gyűjtő miniszterelnöki szóvivőnek az állítása, hogy én egy elkeseredett, szerencsétlen helyzetben lévő ember vagyok, akivel a kormány nem foglalkozik, akkor valószínűleg nem uszítottak volna rám a Goebbelsi propagandához hasonló megafont és társaikat, és valószínűleg nem járatnának le a baloldalinak mondott egyébként nyilvánvalóan a NER által kitartott politikai megmondó emberek, mondjuk a Fidesz televíziójában, meg egyébként egy baloldalinek mondott, szintén a Fidesz kontrollja alatt lévő televízióban. Tehát én azt gondolom, hogy ők teljesen másképp látják ezt, mint amit kifele kommunikálnak. Ők ugyanúgy látják azt, amit az emberek többsége érez, hogy ilyen még nem volt. És ez nem egy 1%-os párt lehet, nem egy 1%-os tömörülés lehet. Ahogy próbálják ezt nevetségessé tenni, hogy majd ez lesz a 15. ellenzéki párt, 1%-os párt, és az milyen jó a Fidesznek. A Fidesznek egy dolog nem jó, hogyha megszűnik ez a 30 éves politikai status quo, ez a politikai váltógazdálkodás, ami nyilván most már 14 éve nem is igazi váltógazdálkodás, hogy egymásnak adják a hatalmat, kész kezet most, soha semmilyen elszámoltatás vagy számonkérés egyébként nem történik, és a politikai lózungok mögött egyébként magánkézbe játsszák az országot.
Azt mondja, hogy ilyen még nem volt, de azért olyat már láttunk, hogy a jobboldali úgynevezett kiábrándult fideszesekre megpróbálnak lőni ellenzéki szereplők. Ilyen volt a Jobbik néppártosodásának a kísérlete, ilyen volt Márki-Zay Péternek a feltűnése, vagy a mostani időkben Vona Gábor is. Ilyen miben különbözne ön ezektől a szereplőktől?
Hát én azt gondolom, hogy ez az ellenzék, annak különböző szereplői, anélkül őket külön minősíteném, már mindenféle formációban játszott és egyébként kiállt választásokra. Mindegyik formáció kudarcot vallott. Ugye mehetünk a Momentumtól, akár a Jobbikon át, az összes szereplő egyébként, ő összeáll Gyurcsány Ferenccel valamilyen formában. És ez a legjobb, amit a hatalom érdekébe tehettek. Tehát, hogyha valaki ezt nem ismeri föl, hogy ez az eminens érdeke a hatalomnak, hogy Gyurcsány Ferenccel riogathassa a magyar embereket, akivel még 15 év múlva is lehet riogatni, főleg azzal a propagandával, ami a kezükben van, akkor szerintem ő alapvetően nem ismeri fel a politikai realitásokat Magyarországon. És amiben más lesz, vagy lehet, vagy kell, hogy legyen egy ilyen erő, bárki is vezeti, én, vagy akár jövőben akárki, az az, hogy nem ilyen felesleges ideológiákba gondolkodik, és pont ezeket eltolja magától. Az én szememben kétfajta ember van. Jó ember, vagy rossz ember. Olyan, aki a hazájának jót akar, vagy olyan, aki magának akar csak jót. És hogyha sok ilyen ember van, akkor meg lehet osztani ezt, vagy fel lehet robbantani ezt a politikai státuszkót. És csak szeretnék arra utalni, annélkül, hogy minden üzenem Ceglédi Zoltánnak és társainak, hogy nem hasonlítom magam Emmanuel Macronhoz, de hogyha valaki megnézi, mi történt Franciaországban pár éve, 1950-es évek óta, De Gaulle elnöksége óta, ott egy hasonló politikai váltógazdálkodás volt, szocialista és néppárti kormányok elnökök váltották egymást, és volt egy Emmanuel Macron, aki 40 évesen kiugrott a szocialista pártból, és fél év alatt bedöntötte a francia politikai rendszert, pártstruktúrát, és létrehozott egy olyan középen álló erőt, egyébként hozott minden oldalról hiteles embereket, hogy megszűntek tulajdonképpen a nagy pártok, ma jelenleg 5-6%-on vannak a szocialisták és a néppárt is, és egy teljesen átalakult Franciaország van. Nem azt mondom, hogy egyébként Emmanuel Macron minden lépése helyes, mert sok mindenben én nem értek vele egyet. Csak azt mondom, hogy egy nagyon stabilnak tűnő pártstruktúra, mint amilyen most Magyarországon van, az nem annyira stabil, mint amilyennek látszik.
Tud mondani olyan embereket, akiket szívesen hoznál bármelyik oldalról is?
Én nem szeretnék, tehát ebben is különbözök Emmanuel Macrontól, meg sok minden másban is nyilván, én nem szeretnék semmilyen aktív politikust. Megkerestek, egyébként egészen furcsa megkereséseim voltak, balról is és jobbról is, de ezeket a neveket nem fogom nyilvánosságra hozni, mert egyrészt ország egy-két pártelnök meglepődni, hogy milyen emberek jelentkeznek egy nem létező, már egy nem létező pártba, másrészt meg nekik sem akarok rosszat egyébként, de nem szeretnék tenni. Azt gondolom, hogy vannak hiteles arcok, én azt gondolom, abban nem lehet vita senki között, hogy az ellenzéki térfélen, de egyébként a kormánypártokban is vannak olyan hiteles szakértelemmel bíró és egyébként kikezdhetetlen szereplők, akik a hazájuk jövőjét és a hazájuk sorsát tartják a legfontosabbnak. De én azt gondolom, hogy a jelen hangulatban egy ilyen harmadik erő csak akkor lehet sikeres, és nyilván ettől még nagyon sok minden másnak is klappolnia kell, hogyha nem jelenleg már a politikában lévő szereplőkkel operál vagy működik együtt.
Most gyakorlatilag az EP választás és az önkormányzati választás kampányidőszakának az elején vagyunk. Ebben az időszakban ön az egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó politikai szereplő ma Magyarországon. Úgyhogy azt muszáj megkérdezni, hogy elképzelhető, hogy az EP választáson vagy az önkormányzati választáson valamilyen formában elindul?
Hagy válaszoljak erre egy picit később.
Tehát a lehetséges kifutások között van-e ilyen?
Igen, válaszolok erre rögtön, de már a magában a felvezetés, hogy Magyar Péter, akiről egy hónapja senki nem tudott ebben az országban, bármilyen politikai szereplő lehet, és mondjuk fogadjuk el, hogy egyébként érdeklődnek az emberek. Ez mit jelent?
Sokszor előfordult a történelemben, politikai momentumok léteznek.
Ez nem nekem szól, azt akarom csak mondani, hanem ez is egy válságtünet. Tehát, hogy ez előfordulhat Magyarországon, hogy egyébként egy 100 milliárdban működő állami propaganda mellett, szervezett ellenzéki pártok mellett, feltűnhet egy olyan szereplő, aki sem nem izgalmas, sem nem mond mindenben újat, és mégis valamiért figyelnek rá az emberek, valamiért kivált egy hatást, negatívat vagy pozitívat. A kérdésre válaszolva benne van nyilván a kifutási lehetőségek között, de erre még konkrétat nem tudok mondani. Azt látom, és én úgy érzem, hogy ha el tudna indulni ez a politikai erő, mondjuk az EP választásokon, az sok szempontból hasznos lenne, hiszen akkor nem lehetne azt kommunikálni, hogy ez egy 15%-os párt. A hatalomnak egyáltalán nem érdeke, hogy ez megtörténjen, mert hogyha nincs egy új erő jelenleg az EP választásokon, az önkormányzat szerintem vegyük külön, mert ott mindenki indulhat független, és egyesületek is, oda nem kell párt. Hogyha nem indul egy új erő, akkor mi fog történni egyébként 2021. június 9-én este? Annak ellenére, hogy volt egy kegyelmi botrány, annak ellenére, hogy iszonyatos válság van az országban, morális, politikai, sok minden, a kormánypártok minden eddiginél nagyobb győzelmet fognak aratni. Elviszik a 2 millió biztos szavazójukat, és mellettük szembe fog állni velük egy teljesen széttöredezett, elaprózódott ellenzék, rengeteg 1-2%-os párttal, akiknek a szavazatai elvesznek, és maximum 3, jó esetben 4 ellenzéki formáció fog EP listáns helyet szerezni, és én biztos vagyok benne, hogyha nincs új szereplő, akkor tulajdonképpen azt fogjuk látni, hogy egy ellenzékváltás lesz június 9-én, nem kormányváltás, és ha a Fidesznek a jelenlegi 12, talán 12 képviselőjük van, lesz 14 vagy 15, ami szerintem nonsense. Tehát, hogyha ezt fogják tapasztalni az emberek, ott este, hogy egyébként egy ilyen hangulatban, úgyhogy egyébként a kormánypártok a legutóbbi mérések szerint 7%-ot veszítettek a biztos szavazóik közül, és a teljes népességben is nagyon sokat, amire nagyon régen nem volt példa, ennek ellenére tudnak egyébként egy földcsuszamlásszerű győzelmet aratni, hogyha nincs új politikai erő. Ha van, akkor ez a helyzet teljesen másképpen néz ki, ebben egészen biztos vagyok.
Mondjuk egy EP választás kampány az 100 milliós tétel minimum Magyarországon, de lehet, hogy több is. Milyen források állnának rendelkezésére egy ilyen harmadik erőnek?
Egyrészt sosem rendeztem kampányt, ahogy tömegrendezvényt sem csináltam. Nem tudom, hogy jön ki a 100 millió forint. Én azt gondolom, hogy eddig én egy áraforintot nem költöttem arra, hogy egyébként a mondandóm eljusson a magyar társadalom többségéhez. Én ezt a jövőben sem tervezem másképpen. Tehát nem gondolom, hogy óriás plakátokon kéne hirdetni, nem gondolom, hogy rádiószpotokba kéne hirdetni. Az előfordulati a social médiában, a közösségi médiában az ember hirdet, például ma reggel már először feladtam egy hirdetést, nem tudom, hogy jól tettem egyébként, mert nyilván ebből is hír lesz, miközben mondjuk a kormány meg a propagandisták hetente égetnek el.
Mennyit fizeted?
Azt hiszem 20 dollárt per naponta kell, a dollár bal oldala, de dollár bal oldala talán hajazva, mert a Facebookon dollárba számítják a hirdetési költségeket. Én forintba fogom kifizetni, innen is jelzem.
Tehát van ingyen politika? Azt akarja mondani?
Nem tudom, hogy van-e ingyen politika, nyilván olcsó húsnak híg a leve, szokták mondani. Én azt gondolom, hogy ha van közösségi támogatás, ha van alulról szerveződés, ha van remény, ha van hit, szerintem a legfontosabb a politikában a hit. Hogyha egy programba, egy vízióba, emberekbe az állampolgárok vagy a honfitársaink hinni tudnak, akkor nem arról, nem attól fog nyerni valaki vagy veszíteni, hogy hány darab lancs, óriás plakátot tesz szerte szét az országban, mekkora lesz mondjuk Gyurcsány Ferenc füle a lakótelepi házra kifeszített óriás plakáton, vagy hányszor szakítja meg a gyermekeknek a mesét egy YouTube-on vagy bárhol a migrációval riogató, meg egyébként Soros Györgyel és a fiával riogató kampány. Én azt gondolom, hogy végtelenül elege van ebből az embereknek, és nagyon sokan szeretnének egy normális országba élni, ahol lehet normális, fontos kérdésekről beszélni, legyen az a gyermekek étkeztetése az iskolában, legyen ez az eutanázia, legyen ez az oktatásnak a reformja, legyen sok minden. Erre nagyon nagy igény van, és hogyha végre erről tudunk beszélni, tudunk egymással egyébként eszmét cserélni, én ennek ezért örültem, hogy Vona Gábor engem kihívott egy vitára, nem azért, mert egyébként két jelentős politikai tényezőről van szó, hanem azért, hogy meg lehet azt mutatni, hogy lehet így is működni. Lehet úgy működni, hogy 20-30 éve, lehet úgy működni, hogy a miniszterelnök régen működött, hogy leült vitatkozni politikusokkal nyilvánosan. Lehet úgy működni, hogy valaki ellenzékiként leül a közmédiának nyilatkozni, vagy nyilatkozik a megafonos propagandistáknak, és lehet úgy működni, hogy kormánypártiként egyébként megáll a Telexnek, vagy a 444-nek, vagy a Partizánnak, vagy a Financial Timesnak, és nem elfut előlük. Nonsensnek tartom, hogy közpénzen fizetett egyébként az állítólag az emberek érdekét és az ország érdekét képviselő politikusok nem mernek megállni a sajtó munkatársainak, és nem válaszolnak, hanem arra tartanak tizenvalány éve egy miniszterelnöki szóvivőt, hogy amikor megy a miniszternek, akkor ellögdösse az újságírókat. Tehát ő nem sajtószóvivő, hanem sajtó elhárító. Szerintem a kettő az teljesen más.
Ha már itt tartunk, akkor miről beszéltünk, hogy egy kicsit a sajtóról is beszélgessünk, az ön volt felesége igazságügyminiszterként és egyébként politikusként, amikor nem volt miniszter. Ha jól számoltam, akkor kettő alkalommal találkozott kritikus sajtónak a mikrofonjával, és azt is azért, mert véletlenül Tusnádfürdőn hát belefutottak a kollégák. Erről mi a véleménye? Tehát szervezett interjút például sosem adott.
Nem szeretnék róla beszélni, ez egy központi utasítás a Fideszbe, tehát ezt mindenki tudja, hogy ugye párhuzamos nyilvánosságot építenek ki, és arra figyelnek, hogy az a két nyilvánosság ne találkozzon egymással.
Igen, ezt sokszor elmondta, de hol van a felelőssége azoknak a minisztereknek, azoknak az alsóbb rétegekben lévő politikusoknak, akik meghajlanak ennek a központi utasításnak?
Én azt gondolom, hogy az egyrészt lojalitás kérdés, másrészt a fegyelmezettség kérdése. Tehát azt nem kell eltagadni, hogy a Fidesz fegyelmezett, ez egy fegyelmezett katonai szervezet, és ezért is ilyen sikeres. Nem csak azért, amit tesznek, meg a propaganda miatt, hanem ezért. Ezt lehet nem szeretni. Én például nem tudom elfogadni. Tehát ha én a részese lettem volna, vagy nekem kellett volna bármilyen közfunkciót ellátnom, akkor biztos, hogy azt mondtam volna, hogy figyeljetek, én olyan döntéseket hozok, amiket meg tudok indokolni, igenis állok rendelkezésre, én magam jobban szeretem a valódi kérdéseket, nem az előre a Karmelitából megküldött kérdéseket és válaszokat, amiket mondjuk a köztévébe vagy bármelyik kormánypárti sajtónormában feltesznek, de nem vagyunk egyformák. Tehát azt gondolom, hogy ott olyan embereket választanak vezető pozícióba, akik teljesítik az utasításokat és mondjuk Rogán Antal ukázát. És ahogy a mellékelt ábra mutatja, egyébként ez eddig sikeres volt. Eddig. Csak most előfordult egy-két olyan eset, ami átütötte ezt a párhuzamos nyilvánosságot, és olyan információk jutottak el olyan jobboldali emberekhez, akik soha nem kérdőjelezték meg ennek a kormánypártnak a jóhiszeműségét, az általuk felvázolt nagy célokat, szép nemes célokat, mint a polgári Magyarország, meg egyébként a nemzeti szuverenitás. Most ez másképp van. És szerintem most van egy momentum, amikor ha jól sáfárkodunk ezzel, és hogyha az állampolgárok valóban kiállnak bizonyos ügyek mellett, akkor talán ezt a párhuzamos nyilvánosságot meg lehet szüntetni. Szerintem ez a legfontosabb. Tehát nagyon-nagyon aktuálisak 48-nak, az áprilisi ifjaknak a pontjai, a sajtót illetően, a felelős minisztériumot illetően, a hűbéri rendszer megszüntetését illetően, a közös teherviselést illetően, a törvény és vallási tekintetben való egyenlőség tekintetében. Elképesztő módon, ha valaki meghallgatja Cserhalmi Györgynek a 1989. március 15-én a televízió lépcsőjén mondott 12 pontját, szerintem nagyon sok a libabőrösök lesznek, és elszomorodnak, hogy mennyire aktuálisak ezek a pontok.
Azt mondta, hogy közösségi finanszírozásból kreatív módokon lehet eljutatni az üzenetet majd esetleg a választók felé. Vállalkozók nincsenek, akik esetleg...
Rengetegen kerestek meg. Nem csak vállalkozók, hanem köztiszteletben álló vidéki emberek, ügyvédek, háziorvosok, független polgármesterek, lelkészek, futballedzők, fiatalok, rengeteg fiatal, ahogy mondtam, nagyon-nagyon sokan ajánlottak segítséget, tehát megdöbbentő és egyébként hátborzongató, és tényleg libabőrös lesz az ember, hogy mennyien szeretnének segíteni. Én mindenkinek azt mondtam, hogy amíg nincsen létrehozva ez a közösség, amíg nincs létrehozva ez a párt, addig legyen mindenki türelemmel és tartsa szárazon a puskaport.
Veszprémi vállalkozók keresték?
Hogyha Simicska Lajosra gondol, aki egyébként Háskuti, nem veszprémi, nem keresett Lajos bácsi engem, én csak azt hallottam bizonyos körökből, hogy ő Junko kiszállt ebből az egészből, és visszavonult valamennyi pénzzel azért, amivel még a Forbes listán még mindig tud szerepelni, akkor azt mondta, hogy ő akkor fog újra előjönni, hogyha majd látja a forradalom zászlóját lebegni, és most kérdezte a tanácsadóitól, vagy a barátaitól, hogy ez a forradalom zászlója, és akkor azt mondták neki, hogy ez igen, és ennél jobb sose lesz. De én nem szeretnék Simicska Lajossal beszélni, azt gondolom, hogy az oligarchák rendszerét nem lehet oligarchákkal megdönteni, nem lehet megváltoztatni. Ez hitelességi kérdés nekem, én azt gondolom, hogy...
Pedig nagyon sok mindenben hasonlít egyébként Simicska Lajos, mert nyilván egy magasabb...
Ezt sokszor hallottam már, hogy egyébként nyilván ezért...
Tehát ő is szakított a rendszerrel,
én a Visről rendelt kiadása vagyok Simicska Lajosnak, aki a Visről rendelt, vagy valami kínai beváruházból rendelt hasonlása vagyok Simicska Lajosnak, mert hogy ő atombombákkal fenyegetőzött. Különbség az, hogy ő tényleg fenyegetőzött. Azt gondolom, hogy azért, ha valaki belegondol és visszaemlékszik Simicska Lajos megnyilatkozásaira és annak stílusára és egyébként tartalmára, meg annak kifutására, akkor azért komolyan nem gondolhatja, hogy mi hasonlítunk.
Legalábbis mert hogy nem fenyegetőzik, le fogja dobni ezeket az atombombákat?
Én nem fenyegetőztem soha ilyenekkel, hogy ledobok atombombát, és szerintem nincs is szükség atombombákra. Nyilván meg azt mondtam...
De az elvárást érzi, hogy itt sokan
arra érzem, szemtől. De sok minden elvárást érzek, de az ember nem tud minden elvárásnak megfelelni, és azt meg engedjék meg nekem, hogy talán jobban lássam a kifutását a dolgoknak, meg nekem van egyfajta vízium, egyfajta koncepcióm, stratégiám, és tudom, hogy ha ledobok egy atombombát, vagy kettőt, nagyon sok embernek van itt atombombája. Mi történik? Van egy Polt Péter vezette legfőbb ügyészség, aki a Fidesz egyik alapítója volt. Mi fog történni mégis, hogyha én bármit, azon kívül, hogy engem utána majd meghurcolnak. Meg egyébként még egy mondat az atombombákról, hogy én semmit nem mondtam. Ugye ez a vád megint a baloldali, meg baloldalinek tartott, meg fizetett propagandistáknál, hogy hát én semmit nem mondtam, mint a nép nem tud, meg amiként már nem tudtunk, nem hallottunk ezerszer. 20-valahány eljárás indult két interjú miatt. A rendőrségen és az ügyészségen. Most veszem át éppen az újabb idézést az ügyészségtől.
Milyen ügyben, vagy milyen?
Nem specifikálják ezeket. Valami benne van, hogy mit tudom én, kényszerítés, hűtlenkezelés, stb. Van, amelyik idézőben semmi sincs benne, mert egy jogállamban ezt is megteheti egyébként a vádhatóság, hogy azt beleírja, hogy tanúként idéznek egyelőre, de azt sem mondja, hogy milyen ügyvédet hozzak magammal, esetleg emberölés miatt keressek egy szakértőt, vagy korrupciós bűncselekmény miatt hozzak ügyvédet. Tehát nagyon sok eljárás indult, és még egyszer azt mondom, hogy én nem emlékszem arra, hogy Simicska Lajos ügyébe, Pesti László ügyébe, meg én nem tudom, kiknek az ügyébe bármilyen eljárás indult volna. Ne legyenek illúzióink, nekem nincsenek, hogy ezekbe az ügyekbe engem egyelőre tanúként idéznek, de a fő cél az az én lejáratásom, ellehetetlenítésem. Okosak a fiúk. Nem fognak holnap elvinni egy fekete autóval és bevinni, nem csinálnak belőlem áldozatot. De ők pontosan tudják, hogy ennek mi lehet.
Azt mondani, hogy annak ön látná a hasznát, hogyha ilyen?
Hát én azt gondolom, hogy a jelen helyzetben, a jelen számok mellett ez teljesen kontraproduktív lenne. És egyébként rájöttek arra is, hogy a lejáratásomra költött 10 milliók is kontraproduktívak lettek a Megafonnál, hiszen olyan buborékokba, olyan nyilvánosságba juttatták el az én mondandómat, ahol soha nem jutott volna el. Ezért le is álltak, és most van az elhallgatás taktikája, és egy ilyen más lejáratási módok, de most kivárás van. Viszont azt pontosan tudom, hogy ezek az eljárások azt a célt szolgálják, hogy a következő két évem nekem arról szóljon, hogy rendőrségre járok, ügyészségre járok, adott esetben bíróságra járok, és nyilván ezzel kifárasztják az embert. Állok elébe. Innen is üzenem, és én nagyon remélem, hogy Polt Péter jelen lesz az én kihallgatásomon, neki is tudnék egy-két érdekes információval szolgálni.
Néhány dologról, konkrétumokról megnyilatkozott az elmúlt időszakban a Facebookon, olyan intézkedéseiről mondjuk a kormánynak az elmúlt időszakban, amikről elmondta a véleményét, és néhány dologgal mi is készültünk. Az első mondjuk legyen az, hogy az elmúlt éveket meghatározták az oktatás ügyének visszásságai. Számos tiltakozás volt, ön 3 gyermek édesapja. Mik a tapasztalatai? Egyáltalán közoktatásba járnak a gyerekek, ha meg lehet kérdezni?
Igen. Szerintem azon kevés politikai szereplő vagy politikai családba tartozunk, akinek, amikor Brüsszelbe éltünk, akkor is egy állami katolikus fenntartású iskolába jártak a gyermekeink, óvodába, és Magyarországon is közoktatásba járnak a gyermekeink általános és középiskolába.
Tapasztaltak olyat, amiről az elmúlt időszakban beszélt, mondjuk a tanítanék mozgalom?
Persze, hogy tapasztaltunk. és csak azt tudom mondani, hogy valószínűleg nagyon kevés, tehát nem nagyon van még ilyen kormánytag vagy kormányhoz közeli szereplő, aki egyébként nem magániskolába több milliós tandíjjal járatja amerikai, német vagy osztrák iskolába a gyermekét. Mi ezt soha nem terveztünk, és soha nem igényeltünk, és nagyon szeretjük azokat az iskolákat, és borzasztóan szomorúak voltunk, amikor a gyermekünk az osztályfőnöke azt mondta, hogy ő neki abba kell hagyni a tanítást, és inkább elmegy ételfutárnak, mert nem tudja eltartani a családját. És ezt mi minden módon jeleztük befelé. Nem csak azért, mert hát ez teljesen egyértelmű volt, hogy a helyzet tarthatatlan, és nem csak a tanárok fizetése, de egyébként önmagában az oktatási rendszer, meg a tanárok megbecsültsége teljesen tarthatatlan, és ha valami árt a magyar emberek jövőjének, az ország jövőjének, akkor a magyar közoktatás állapota. És amikor mi ezeket jeleztük, akkor, vagy hát én nyilván nem tudtam közvetlenül jelezni, csak baráti beszélgetésekben, akkor mindig le voltunk hülyezve, vagy megmosolyogtak minket, hogy ez egy politikai kérdés, meg van mérve, hogy minek mi a támogatottsága, minek mi a haszna, talán még használ is, hogyha tüntetgetnek ott a gyerekek az utcán, mert nem szeretik az autósok, mert akkor dugó van. Tehát körülbelül így zajlik a kormányzás a Magyarországnak, nem politikai vagy nagy magasztos célok mellett, hanem mindent megmérnek, és akkor arra húzzák a kormányt vagy a botmétert, amerre a mérések mutatják, hogy húzni kell. Ez borzasztó volt, nagyon-nagyon frusztráló volt belülről, és azért is léptem ki. De akkor is elmondtam, hogy minket összemosnak ezzel a rendszerrel, összemosnak az oligarchákkal. Tehát ugye engem ne elsevikeznek, ne elrovagoznak, hogy én mennyire meggazdagodtam az előző rendszerből. Innen is jelzem, hogy pontosan annyi adósságom van Csányi Sándor felé, az OTP felé a lakásom miatt, mint amennyi megtakarított pénzem. Így szálltam ki, ügyvédi karrier, 9 év diplomata, állami cégvezetés és egyéb pozíciók mellett, mert neveltünk 3 gyermeket tisztességben. Tehát a kérdésre válaszolva abszolút érzékeltük, és pontosan ez például az oktatás, az egészségügy, hát ezek ugye már lerágott csontok, de nem lehet róluk érdemben beszélni. Nem lehet azt mondani, hogy mi a baj a közoktatással. Én megmondom, hogy a gyerekeink Belgiumba jártak már ugye iskolába. Teljesen másfajta oktatás van. Ott nem a lexikális tudása a fontos, nem az, hogy hogyan terhelem agyon a gyereket, hogy még este 8-kor is házi feladatot írjon. Ott az életre nevelik a gyerekeket. Ha egy 14 éves belga fiatalt valahol ledobnak a világba, akkor ő 4 hétig életben marad, mert tud vizet szerezni, tud tüzet csiholni, tudja, hogy működik a tőzsde, beszélni nyelven, és általában nem verseket tanul oda-vissza, hátulról előre egy évig Petőfi Sándort, ami egyébként nagyon fontos és szép, hanem az életre nevelik. Projekt alapon nevelnek, előadnak már 8-9-10 évesen, és egy érett, gondolkodni tudó, kritikus gondolkodású, magabiztos felnőttet nevelnek. A magyar oktatási rendszer pont ennek az ellenkezőjét csinálja. Ez egyébként egy jó modell volt, ez a poroszos, egyébként lexikális tudásra építő modell 30-50 évvel ezelőtt. Az én nagymamám el tudta mondani a toldit még 88 évesen is fejből, fantasztikus. De ma már nem erről szól a világ. És ha ezt nem vesszük észre, hogy egyébként hogy szerepelünk a PISA tesztekben, hogy mennyire kritikusak a magyar fiatalok, hogy felmernek állni egyáltalán kérdezni. Nekem ez volt a megdöbbentő, amikor a diákhitelt vezettem, hogy amikor mi voltunk fiatalok 20 évvel ezelőtt, akkor mi még mertünk kérdezni. Ha akár Orbán Viktor jött az én középiskolámba, 15 vagy 16 éves voltam, én felmertem állni a papok előtt, és megmertem kérdezni 96-ban, amikor ugye a liberális pártból konzervatívok lettek, ugye akkor még előtt elhangzott, hogy térdrei már a csuhások, majd 3 év múlva ott voltak a piarista gimnáziumban a csuhások előtt, és ugye a konzervatív világról beszéltek, akkor én megkérdeztem a miniszterelnököt, azt hiszem 15 évesen vagy 16 évesen, hogyha az én nagymamám, aki szavazni fog, megkérdezi tőlem, hogy egyébként miért szavazzon egy olyan pártra, aki 3 éve még ezt mondta, és most meg ezt mondja, erre az volt a miniszterelnöknek egy nagyon frappáns válasz, hogy Churchill is megmondta, hogy nincsen nevetségesebb, mint egy fiatal konzervatív, és nincsen szánalmasabb, mint egy idős liberális. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy akkor még mertek kérdezni a fiatalok, ma már elmegyek egy beszélgetésre, és nem igazán vannak kérdések. És szerintem korjelző. Meg azt is látjuk egyébként, hogy még a Kádár rendszerben, és nem akarom dicsérni természetesen a Kádár rendszert, volt egy átjárási lehetőség, ha valaki szegény családba született, vagy kevésbé szerencsés vidéki családba született, akkor minden további nélkül be tudott kerülni egy jó középiskolába, és onnan egy jó egyetemre. Volt társadalmi mobilizáció ilyen szempontból. Ma már ez nincs így. Hogyha valaki egy szegény családba születik, ha valaki árva, ha valaki egy kis faluba születik, akkor szinte esélye sincs, hogy külön oktatás nélkül, magántanárok nélkül, nyelvtanulás nélkül egy jó nevű középiskolába bekerüljön. Egyértelmű, ez is egyfajta szegregáció, és ez is egyfajta társadalmi probléma. És ugye láttuk, hogy jó egyetemeink vannak, igen, tudunk diákhitelt adni. Ott már, hogyha valaki eljut az egyetemig, de ki jut el az egyetemig? Azok a diákok, akiknek jó családjuk van.
Van még pár fontos, az unió jogállamisági problémákra hivatkozva tartja vissza a Magyarországnak járó források egy részét. Mit gondol erről?
Hát ugye erről meséltem, azt hiszem az egyik interjúban, hogy egyszer a miniszterelnök úr azt mondta, hogy ő biztos, hogy nem adna Magyarországnak pénzt Brüsszel helyébe, csak hát nem biztos abban, hogy ők elég bátrak ezt megtenni. Én azt gondolom, hogy az Unióban rengeteg probléma van, tehát azt nem szabad mondani, és én a magyar szuverenitást nagyon fontos dolognak tartom, és azt is, hogy egy klubnak vannak játékszabályai, és azt el tudom fogadni egyébként, hogy iszonyatos kettős mérce van Brüsszelben. Magyarország kapcsán, néha Lengyelország, de általában a kelet-európai, közép-európai országok kapcsán. Tehát az nem tetszik ott a brüsszeli nagyfiúknak, legyenek azok Macronok, Merkelek, vagy egyébként uniós bürokraták, hogy itt vannak ezek az új tagállamok, és 20 évvel a csatlakozás után most már ismerik a játékszabályokat, és ők is valóban képviselni akarják a gazdasági és politikai érdeküket. Ugye ők tulajdonképpen úgy tekintenek ránk, mint a hűbér birtokukra, ahova a nagy nyugat-európai vállalatok bejöttek, és itt tudnak garázdálkodni, privatizálni, kifosztani, gyárakat bezárni, piacot venni. Az már nem annyira fajn az ő szempontjukból, hogyha egyébként mi is egyetleg kimegyünk, és a tőkét mondjuk kifektetjük, és Franciaországba vagy Spanyolországba akarunk beruházni.
Jó, ebben gondolom, a helyzetben jogosan tartja vissza az Unió?
Én azt gondolom, hogy egy politikai bunkósbot, de nem ez a módja ennek. Tehát összekötni eleve az egyébként jogosan járó fejlesztési forrásokat. Ne haragudjanak, mi Magyarország befizet nem kevés pénzt az Unió közös kasszájába. Soha nem mondtuk azt, egyébként javasoltam, még amikor ott voltam, hogy hát akkor mi se fizessük be, nézzük meg, hogy ez hova fut ki, ők nem adnak, mi se fizetünk. Pillanat alatt fel tud borulni a rendszer. Ha mi elkezdünk mondjuk vétózni mindenhol, mint ahogy a lengyelek néha szokták, pillanat alatt felborul az uniós rendszer. Én azt mondom, hogy ennek nem ez a módja. És egyébként akkor hiteles, amit az Unió csinál a magyar fejlesztési pénzekkel, ha ugyanezzel a szemüveggel és ugyanezzel a szigorúsággal vizsgálja a többi uniós államba a jogállamiságot, a média helyzetét. Mindig szokták mondani, hogy Magyarországon milyen média helyzet, én is elmondtam. Tudjuk, hogy van kormánypropaganda. De senki ne gondolja azt, hogy egyébként ez Nyugat-Európában sokkal jobb, vagy sokkal szabadabb a sajtó, vagy sokkal sokoldalúbb. Én azt gondolom, hogy magyar online nyilvánosság például sokkal színvonalasabb és sokkal szabadabb, mint mondjuk Belgiumban vagy Franciaországban. És tehát a kérdésre válaszolva szerintem nem jogos, amit csinálnak, mert nem ez a módja. Ezt utólag hozták létre ezt az rendszert, volt egy megállapodás, abból kihátráltak, nyilván ezt lehet zsarolásnak használni. De végül úgyis ide fogják adni a pénzt. Tehát most megy a húz meg, erezd meg, most lesz egy választás, az EP választás, azelőtt már nem fogják ide adni, föláll az új bizottság, és nyilván lesz egy politikai deal. Nem tehetik ugyanis meg, lehet így húzogatni az oroszlán bajszát, de nekik sem érdekük, hogy egyébként a magyarok mindent beblokkoljanak.
Ugye ez azért is fontos kérdés, mert hogy azt mondta, hogy a sargentini jelentés kapcsán részt vett valamiféle kormányzati.
Én amikor uniós diplomata voltam 15 és 18 között, akkor az Európai Parlament és a magyar kormány gyümölcsöző kapcsolatája feleltem. Én nekem kellett eljutatni a magyar kormányzati álláspontot, és továbbítani nyilván meg megírni az összefoglalókat, és akkor volt ugye a sargentini jelentés, akkor indult 17 végén, 18-ban, és akkor nekem ott aktív szerepem volt. Aztán amikor befejeztem a munkát, akkor másnap átadtam a volt feleségemnek, aki meg EU-s államtitkárként átvette a sargentini jelentést. Ott is azért látszott az a jelentés, hogy hemzsegett a hülyeségektől, hemzsegett a blödségektől attól, hogy ez egy politikai dolog. Tehát valóban vannak megállapítások, amik jogosak, de hogyha csinálsz egy karácsonyfát és ráaggatsz mindent, akkor hiteltelenné válik minden. Meg egyébként kérdés, hogy az uniónak miben van hatásköre és miben nincs. Én nagyon nem szeretem, amikor valaki kívülről várja a megváltást, és hogy majd Brüsszel megmondja, meg Washington megmondja, meg én nem tudom ki mondja, hogy Moszkva megmondja, hogy mi jó, meg mi nem jó Magyarországon. Ez a magyar történetben nagyon sokszor történt így, hogy mindenféle rezsimváltás az kívülről jött. 1686-ban visszafoglalták Budát a csapatok, abban szinte nem voltak magyarok. És egyébként nagyon sokszor külföldi csapatok, vagy egyébként érdekcsoportok döntöttek meg bizonyos rezsimeket egészségtelen. Én óvaintek minden ellenzéki és minden kormánypárt és minden jóérzési magyart attól, hogy azt várja, hogy majd valaki kívülről megmondja, hogy mi nem jó itt, és mit kéne meg másképp csinálni. Van az a mondás, hogy minden ország olyan vezetőket érdemel, amilyenek ők. Tehát tessék akkor itthon találni, tessék itthon kikényszeríteni, legyen az fiatal, öreg, konzervatív, liberális, bármilyen apolitikus ember, és itthon alternatívát kínálni. Ez a rendszer, ez a hatalom, ma bárki bármit állít, szabad választásokon megdönthető, leváltható, koalícióba kényszeríthető, megváltoztatható. Nem Brüsszeltől kell ezt várni.
Lépne koalícióra a Fidesz-en? Hogyha a politikai szereplő...
Először is nincs pártam, másodszor is nem értem el semmilyen eredményt, tehát ezzel erre nehezen tudok megmondani. Én egyet tudok mondani, és ezt március 15-én is el fogom mondani, hogyha van egy harmadik erő, annak lesz egy világos programja, nyilván szakpolitikai, ilyen nagyon fontos egészségügyi oktatás, biztonságpolitika, külpolitika, de lesz egy alkotmányos vagy politikai általános programja is. Én azt gondolom, hogyha van három erő Magyarországon, legyen az a baloldal, Gyurcsány Ferencestől, többi pártostól, van a Fidesz, és van egy harmadik független erő, akkor matematikailag ki kell alakuljon egy olyan eredmény, hogy két pártnak, vagy két pártszövetségnek valószínűleg kétharmada van. Egyedül senki nem fog tudni kormányozni. Ez már egy óriási változás lesz. A mi programunknak az első pontja lesz, hogy az országgyűlés első napján, vagy a kormány működésének első napján az összes kétharmaddal bebetonozott funkcióba lévő tisztviselőt, köztársasági elnököstől, legfőbb ügyésztestől, kehi elnököstől, állami számbevőszékestől, alkotmánybíróságustól leváltjuk. És onnantól közösen a pártok, mint régen, a régi szép időkben megállapodnak az új jelöltekben. Ezért mondom, hogy három szereplő lesz, és a három szereplőből kettő össze fog állni, ott meg lesz a kétharmad, nem lesz senkinek többsége. Én ezzel számolok, hogyha egyébként sikerül megvalósítani ezt a programot, amit én gondolok. És hogyha ezt valaki elfogadja, akkor azzal lehet tárgyalni. Onnantól fogva lehet tárgyalni kormányprogramról, minisztériumokról, meg kevésbé fontos dolgokról. Ez kell. És még egyet mondok, nem fog még egyszer az előfordulni, ami most zajlik a legfőbb ügyészségen, meg a bírói vezetőknél. Nem a kormány fogja ezeket jelölni. A köztársasági elnök fog három darab ügyészt jelölni, három darab bírót, és az ügyészek maguk közül meg fogják választani a legfőbb ügyészt, a bírók maguk közül meg fogják választani a legfelsőbb bíróság, a kúria elnökét és az OBH elnökét. És akkor valóban függetlenek lesznek ezek a hivatalok. Ez elfogadhatatlan az a dolog, ami most folyik, hogy egy fideszes pártkatona áll egyébként, nem tudom már hány éve az ügyészség élén, és nem tudom még hány éve van megválasztva. Ez teljességgel elfogadhatatlan. És egyébként én minden módon azon leszek, hogy a végrehajtó hatalmat, a kormányt korlátok közé szorítsuk. Én abszolút reálisnak látom, és pozitívnak az, hogy egy miniszterelnök két ciklusig vezethessen egy országot. Én azt gondolom, hogy nagyon sok minden fakad abból probléma, hogy nálunk ez nem így van. Én azt gondolom, hogy Orbán Viktor jelenleg a magyar történelem leghosszabb ideig hivatalban lévő miniszterelnöke. Lehet ezt jónak tartani, én ezt nem tartom jónak. Azt gondolom, hogy például Franciaországban, Amerikában, hogyha a második ciklusát tölti egy elnök, vagy éppen egy miniszterelnök, akkor a második ciklusában legalább biztos, hogy az ország érdekeit fogja képviselni, és biztos, hogy a saját politikai krédóját, jövőjét fogja a történelemkönyvekbe beírni. És nem azért fog küzdeni, hogy még egy ciklust, és még az életem végéig még három ciklust megnyerjek, és egyébként a hatalmat megtartsam. Szerintem ez nagyon fontos, és szerintem ennek lenne hatása, és például, ha a köztársaság...
Orbán Viktor ezért küzd?
Én azt gondolom, hogy jelenleg miért küzd, tehát amikor nem tudom, a hányik ciklusban van, és ugye most eddig 2030-ig tervezett, szerintem lassan bejelent, hogy 2040-ig tervez, miért küzd? Tehát azért küzd, hogy azt látjuk, hogy azért küzd egyébként, hogy a magyar emberekkel közösen együtt húzva az igát, és konzultálva valóban egy fényesebb jövőhöz eljussunk. Hova jutottunk el egyébként? Én azt szeretném kérdezni, kettő darab marsalt segényi pénz, uniós pénz érkezett a csatlakozások óta Magyarországra. És oda jutottunk, hogy az Unió második legszegényebb országa vagyunk, talán a legkorruptabb, vagy a második legkorruptabb országa vagyunk. Egy marsal segélyből annó Németországban, Franciaországban, Ausztriában egyébként újjáépítettek egy háborúban szétbombázott országot, és létrehozták Európa legerősebb gazdaságát. Mi hova jutottunk, hogy le vannak térkövezve esetleg főutcák, vagy lomkoron sétányaink vannak, vagy van egy-két sikeres vállalatunk? Hogy lehet az, hogy Magyarországon nem a KKV-kat támogatják, hanem kínai, amerikai, német multikat támogatnak munkavállalónként 40 millió forintos támogatással, miközben a magyar KKV-k, de főleg a mikrovállalkozások küzdenek a túlélésért. Hogy lehet, hogy országon óriási cégcsoportok, a családhoz közel álló cégcsoportok kapnak 100 milliárdos állami hiteleket, támogatásokat, miközben sorra dőlnek be a vidéki vállalkozások, és minden vállalkozó arra panaszkodik, legyen az vendéglátós, vagy egyébként a műszaki területen dolgozó, hogy lehetetlen életben maradni a bürokrácia, és egyébként a valós támogatások hiánya miatt.
Mi lenne ezekkel az oligarcháknak nevezett emberek vagyonaival?
Én azt gondolom, hogy ha van egy váltás, tehát hogyha ez a hatalom megszűnik, vagy akár csak koalícióba kényszerül, és van egy rendes ügyészség, és egy függetlenül működő rendőrség, meg egy jól működő hatékony bíróság, én nem vonom kétségbe a bíróság függetlenségét, de hogy nem hatékony egy olyan bírósági rendszer, hogy 5-10 évig tartanak a perek, az egészen biztos. Tehát, hogyha van egy ilyen ügyészség, azt gondolom, hogy nagyon nagy jelentétek vannak ám ezek között az oligarchák között itt a gazdaság. Nagyon sokan csak úgy szatelitként tartoznak ide, nincs lójó a szamár alapon is, meg nyilván nem lehet ma már NER nélkül megérni a nagyvállalkozó, vagy mert mindenhova elér a polip csápja. Ezek közül rengetegen fognak kihátrálni ebből a rendszerből, és hogyha egy ember kezd el beszélni, akkor a dominók elkezdenek dőlni. Nem kell különösebbet csinálni, nem kell Budai Gyulákat, meg Keller Lászlókat, meg ilyen elszámoltatásokat ígérni. Szerintem a rendszer magától működni fog, ha van egy rendes nyomozóhatóság, és vannak vállalkozók, akik elkezdenek beszélni.
Mit gondol a kormány álláspontjáról, amit az orosz-ukrán háborúban fogal?
Ez egy nagyon jó kérdés.
Már csak jobboldaliként is gondolom, ez egy fontos kérdés. Hogy
én azt gondolom, egy dolgot tudok mondani, nem attól lesz béke, hogy naponta 10 000-szer kírjuk a Facebookra, hogy legyen béke, béke már. Én nagyon jól értem ezt a kommunikációt, és nyilván ezzel nyerték meg a választást egyébként, és Márki-Zay Péter pedig a hibás mondataival veszítette el a választást. De ha aki nem látja át azt, hogy 2 éve csak ez zajlik, és ezzel is riogatják az embereket, harmadik világháborúval, én nem tudom mivel, és utána folyamatosan ezt kommunikálja, hogy béke, béke, mintha tényleg attól lenne béke, hogy mondjuk Kubatov Gábor kírja 3-szor a Facebook oldalra. Ez egy kommunikációs trükk. Mindenki tudja, hogy béke attól lesz, hogyha egyébként a nagyhatalmak valahogy megegyeznek, meg egyébként diplomáciai erőfeszítésekkel. Tehát én azt például nem tartom rossznak, hogy a magyar kormánynak van élő kapcsolata mondjuk az orosz vezetéssel és az ukrán vezetéssel is, meg a kínai vezetéssel, tehát ezek stratégiai kérdések. De azért azt látni kell, hogy mi még azért mégiscsak egy európai ország vagyunk. Tehát az nekem az nem szimpatikus, hogy mi Türkmenisztánba járunk, Kazaksztánba járunk, baltás gyilkosokat engedünk ki, miközben keresztény Magyarországról és a keresztények megmentéséről beszélünk. Tehát azért mégiscsak egy európai klubnak vagyunk a tagjai. Lehet, hogy kevésbé vagyunk jóba, és kevésbé jó a buli Brüsszelben, vagy nem tudom, Madridban, vagy Rómában, de én azért azt szeretném látni, hogy mi egy modern európai ország vagyunk. Ettől abszolút aláírom és fontosnak tartom, hogy egy ilyen kis, kitett, nyitott ország, mint Magyarország, aki ráadásul itt helyezkedik el a Kárpát-medencébe, annak a vezetői jó kapcsolatot ápoljanak egy török elnökkel, egy orosz elnökkel, egy amerikai elnökkel. Én azt gondolom, hogy az mindig jó, hogyha egy ország az felülértékelt a méretéhez és a gazdasági hatalmához képest.
Arról mit gondol azokról a kritikákról Orbán Viktor felé, hazai és nemzetközi kritikákról, hogy valójában sokszor Vlagyimir Putyin érdekében tesz dolgokat?
Én ezt nem tartom igazából reálisnak, és az okát se látnám. Tehát most kérdezem én, ennek mi értelme lenne? Én azt gondolom inkább, hogy mások keresendő egy kicsit az ok. Ugye Orbán Viktor egy abszolút európai orientált politikus volt. Ugye a világ életében azon küzdött 89-től, hogy a szovjet csapatok innen menjenek ki, hogy 56-os hősöket ismerjék el. Nagyon jól ismeri a magyar történet, sokan kevésbé jól ismerik. És ugye ilyen politikát is folytatott. Én szerintem ott történt valami, és tudom is, hogy mikor, 2010-11 környékén Brüsszelben, amikor ő neki véglegesen megromlott a kapcsolata, vagy ő nagyon csalódott ebbe a rendszerbe, amikor ugye volt a kormányváltás, és Magyarország nagyon nehéz pénzügyi helyzetben volt, ugye IMF tárgyalások folytak, és akkor ő arról tárgyalt, hogy esetleg megemelhetjük-e átmenetileg a költségvetésnek a hiányát, elfogadják-e úgy ott Brüsszelbe, és amit mindenkinek megengedett Brüsszel, Olaszországnak, Spanyolországnak azóta is egyébként, azt nálunk azt mondta, hogy nem, menjetek tárgyaljatok az IMF-fel. Tehát kvázi kidobták és megzsarolták, hogy mennyire te csak az IMF-hez. És ott nyilván ott eltört valami, és utána a magyar elnökség alatt elkezdték ugye piszkálni az alaptörvényt, a médiatörvényt, és egy ilyen nagyon rossz viszony alakult ki. És én inkább innen eredeztetem, hogyha valahol nincsenek veled jóba, egyébként szerintem hát nem biztos, hogy megalapozott módon, mert a mi miniszterelnökünknek akkor az uniós elkötelezettsége, meg az EU-s elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen volt, és egyedül ő képviselte ezt hitelesen, nem Gyurcsány Ferenc és társai. Tehát, hogy történik egy ilyen, akkor nyilván neked az anyagi források miatt, meg egyébként a szövetségi rendszer miatt is ilyen kis országként el kell máshova is menned. És nyilván akkor jött a keleti nyitás, Kína, India, Oroszország. Ezeknek egyébként vannak hasznai. Tehát ugye az a közkeletű felvetéssel, hogy ezek mind teljes üres lózungok és semmilyen haszna, vagy egyébként gazdasági potenciál nincs benne, ez nyilván nem igaz, aki ismeri a világgazdaságot, az látja, hogy hol dőlnek el az igazán fontos dolgok, már valószínűleg nem Brüsszelben. Tehát én inkább innen eredeztettem ezt a jó viszonyt, vagy ezt
mondjuk azt is lehetett volna csinálni, hogy kompromisszumot köt, vagy nem köti meg ezt a kompromisszumot, hanem mondjuk nagyobb megszorításokat tesz Magyarországon.
De azt mondom, hogy az nem a magyar emberek érdeke, nem a magyar emberek érdeke az IMF idejön, hát azért látjuk, hogy mit történik.
És a magyar emberek érdekével egy ilyen szoros keleti kötődés, az mit jelent?
Mit jelent a szoros keleti kötődés? Az, hogy építenek egy paksi blokkot egyébként úgy,
például ez, igen.
Annak úgy, hogy egyébként annak a nagy részét nyugati alvállalkozók, német és amerikai és francia cégek fogják elvégezni. Szerintem nagyon sok minden egyébként azon csúszik el, hogy ugyan jó a propagandája a kormánynak, de sok szakkérdésben nem kommunikálnak világosan. Lásd anno 24-es olimpia megrendezése, lásd Paks. Én azt gondolom, hogyha nyilván nem mindent lehet kiteríteni, mert van, ami üzleti titok, van, ami nemzetközi szerződésben rögzített titok, de azt gondolom, hogy semmi sem, sok minden nem az, aminek látszik. Én nem tartom ezt olyan nagyon nagy orosz kitettségnek. Én azt gondolom, hogy ha valaki megnézi a gazdasági kapcsolatainkat, akkor az minimális egy Oroszországgal. Nyilván az energiahordozók miatt nem, de az megint egyfajta adottság, földrajzi adottság, és abból próbálunk leválni, tehát senki nem tagadhatja például, hogy a magyar kormány interkonnektorokkal, egyéb nemzetközi megállapodásokkal minden módon próbál egyébként leválni az orosz energiahordozókról, hogy legközelebb ne állhasson elő az a helyzet, mint ami mondjuk egy éve előállt.
Jó. Legyen ez az utolsó konkrétum, hogy ön felügyelőbizottsági tag volt az MBH bankban, igen, aminek Mészáros Lőrinc a tulajdonosa. Igen. Tavaly nyáron volt egy eset, amikor a kollégánk lefotózta Mészáros Lőrincet és Várkonyi Andreát egy 27 milliárdos jakt fedélzetén. Erről a jaktról kiderült, hogy az MBH bank a végső tulajdonosa. Erről ennek felügyelőbizottsági tagként volt tudomása?
Nem volt tudomásom, és sajtóból értesültem erről.
És mit szólt akkor, amikor értesültem?
Csak hogy mondjam el, tehát én azt gondolom, hogy nem tudom, hogy hogyan vették meg, pontosan melyik cég vette, de valószínűleg az igazgatóságnak esetleg jóvá kellett hagynia, de én azt nem láttam. Nézd, erre azt tudom mondani, hogy van egy nagy bankvezér, aki nem Mészáros Lőrinc Magyarországon, kicsit nagyobb szerintem, és nem csak hajót vett, vagy jaktot vett ez a csapat, hanem építenek egy hatalmas székházat is, azt hiszem az most kezdődik 100 milliárd forint fölötti összegből, és erre azt mondta ez a másik bankvezér, hogy ha van, aki bankot épít, van, aki székházat. És szerintem ugyanez vonatkozik egyébként a jaktra is. Tehát nyilván tudnak önnek hozni egy számítást, hogy egyébként ez megérte, és a leasing cégnek majd be fog folyni annyi bevétele ennek a jaktnak a kiadásából, hogy ez megérte. Erre azt tudom mondani, mint amit annak Gulyás Gergely mondott, azt hiszem a Kormányinfon, hogy több szerénységet és hát pontosan ezek zavartak engem, vagy ilyen dolgok zavartak, de nem csak ez 100 ilyen kérdés van, nem csak a jakt.
De szólt akkor felügyelőbizottsági tagként, hogy ez túlzás
nem
volt?
Nem tartozik az én hatáskörömbe, tehát én nem szólhatok ezért. Szóltam nagyon sok mindenért, tehát azt szeretném tisztába tenni, hogy én tényleg voltam állami társaságokban igazgatósági tag és FB tag, és én azon kevesek közé tartoztam, hogy lehet egyedül voltam, aki bizonyos előterjesztéseken nem elszavazott, vagy egyébként kérdezett, vagy tartózkodott. Ez nem annyira jellemző egyébként ezekben az állami vállalatokban, hiszen kifizető helynek használják ezeket a pozíciókat, és azt nem annyira szeretik. És nekem voltam, hogy miniszter szólt, hogy nem azért tartunk, már megint lehet, hogy nem ezt a szót használta, hogy te kérdezzél, meg nem elszavazzál. Mert nyilván onnantól fogva, hogy valaki egy fontos előterjesztése, ahol milliárdokról van szó, és egyébként törvényi felelősséget vállal az FB, akkor ő nem elszavaz, az nem annyira jó a többi FB tagnak, mert ha véletlenül kialakul egy gond probléma később, akkor az elég nyilvánvaló lesz, hogy ott valaki nem szavazott. Úgyhogy én ilyen voltam, ami hozzánk tartozott, én nekem nagyon sok észrevételem volt, és én tényleg próbáltam szakmailag független munkát végezni. És egyébként azt gondolom, hogy ezekben a társaságban voltunk, nagyon sok jó munka folyik, nagyon sok állami vállalatnál egyébként jó munka folyik, egészen addig, amíg hagyják, és mondjuk nem központosítanak mindent. Szerintem ez nagyon sok mindenben a halála a rendszernek. Mind a politikai értelemben, mind gazdaság értelemben mindent központosítanak, és egy-egy ember alá berendelnek. És innentől fogva ezek a vállalatok működésképtelenek, nyilván a korrupció lehetősége is sokkal erősebb. Úgyhogy én ennyit tudok mondani erről a jaktról, nyilván nem értettem vele egyet, és a családilag is egyébként nagyon rosszul esett nekünk, hogy minket ezzel a körrel és az ilyen működéssel, ami a polgári értékrendet teljesen szembe megy, azonosítanak.
Önöket nem hívták azokra a jaktokra, amire a hírek szerint?
Egy nagyon vicces, soha életemben nem jártam jakton, nem is helikoptereztem, mint ahogy a külügyminiszter szokott hazajárkálni. Viszont ugye a propagandisták, a megafonosok ugye engem vádoltak azzal, mert lefotóztam, mert volt egy fotóval egy vitorláson, egy 8-fős vitorlás, egy bérelt vitorláson voltam a gyermekeimmel, és akkor azt mondták, hogy én jaktozom, és akkor én szóltam nekik, hogy esetleg összekevernek Andival, meg a külügyminiszter úrral, tehát őket kérdezzék, mert én még soha életemben ilyen jakton nem voltak. Szerencsére nem hívtak, tehát mi azért kívül voltunk a rendszeren, tehát van ennek egy kemény magja oligarchástól, kormánytagostól, fideszes potentától. Mi ezen kívül voltunk, és nem is akartunk bekerülni, tehát igyekeztünk csak a legszükségesebb rendezvényekre elmenni, én főleg. Nyilván a feleségemnek szakmai okokból többet kellett mennie, de nem jártunk ilyen helyeken, és nem is annyira vágyom jaktra, őszintén szólva.
Az említett propagandisták posztjaihoz, és nem csak mondjuk könnyen a kormányzathoz köthető propagandisták posztjaihoz, hanem olyan szereplőkhöz is, akik nem feltétlenül köthetők a kormányhoz. Sokszor írja azt, hogy milyen érzés Rogán Antal fizetési listáján lenni. Arról van konkrét tudomás, hogy ezek a szereplők Rogán Antaltól kapják a fizetésüket?
Nem kell erről szerintem semmilyen konkrétum, tehát azért meg kell hallgatni ezeket az embereket, és annyira vicces, mert hogy ma este ugye megyek az ATV-be élő adásba, és tegnap behívták például a két ilyen emblematikus szereplőt, idézőjebb emblematikust, és hát meg kell hallgatni, miket mondanak. Tehát kinek az érdeke az, amit mondanak, hogy valakit hiteltelenítsenek, hogy valakit olyanokkal vádoljanak, meg hülyét csináljanak belőle, amit ők csinálnak. És utána el kell olvasni egyébként a kommenteket, tudom, hogy azt nem szeretik, meg kínos, de amikor 1000 emberből 1000 ember tudja és leírja, hogy jól fizet-e Tóni. De mindenki tudja, hogy hogy működik, és most az egy idézőjelben, hogy a Tóni fizeti, mert nyilván nem kapnak fizetést konkrétan Rogán Antaltól. De hogy kinek az érdekébe, az, és milyen háttér alkuk miatt csinálják, azt nyilván elég egyértelműen ki lehet deríteni. Főleg olyan embereknél, akik fölépítettük magukról egy baloldali, vagy nem tudom, liberális mitoszt, és utána most egyértelműen a kormánypropagandát nyomják, és egyébként az ellenzékbe egyébként meglévő hiteles szereplőket, meg egyébként feltűnő új szereplőket teljes módon hiteltelenítén akarják, és dehumanizálják, és viccet csinálnak belőle, egyébként szánalmas és izzadságszagú módon, mert régen volt egy heti hetes, az legalább néha vicces volt, bár az is néha bántó volt, de itt már bőle semmi nem maradt, se humor, se tudás, se tartalom, csak öncélú fényezés, és egyébként a kormánypropagandának megfelelő működés. Ez végtelenül szánalmas, és szerintem egyébként ezeket is magunk mögött kéne hagynunk. Tehát akkor üljünk, lebeszéljünk, ütköztessük az érveinket, kritizálják azokat, amiket mondtam. Tehát válaszoljanak, hogyha annyira bennfentesek, és egyébként annyira jó politológusok, annyira jó elemzők, akkor válaszolják meg azokat a felvetéseket. Mondják rá, hogy miért indult el 20-valahány eljárás, hogyha én semmit nem mondtam, ha én Simicska Lajos vagyok. Ha mondják ezt, hogy én miért nem lehetek, vagy miért nem lett bármelyik magyar ember politikus, miért csak semmilyen Zsolt lehet, vagy Budai Gyula, vagy én nem tudom kicsoda, vagy Gyurcsány Ferenc politikus.
De önmagában azzal, hogy mondjuk újságíróknak vannak kérdései az ön színrelépésével kapcsolatban, ez egy szóval pont erről
ez
szóval
egy valid dolog, és azt gondolom, hogy én ellentétben nagyon sok már létező és funkcionáló politikussal szemben le is ülök, és bárki kérdez, megválaszolok. Én a mai napig várom. Ugye az volt velem szemben a vád, hogy én elmentem a Partizánba, a CIA-t, a fizetett híd főállásba beszélni, és hogy miért nem mentem mondjuk jobboldali sajtóba, vagy a köztévébe. Én a mai napig várom, hogy a köztelevízió engem meghívjon, mint annó diákhitelvezetőként. A mai napig várom, hogy az Index, aki már hetek óta ígérgeti, azon kívül, hogy mindenféle gyalázkodó cikkeket jelentett meg rólam a felső sorban, a legolvasottabb híreknél, és a legalsóba, amit esetleg én mondom, mai napig várom, hogy elhívjanak egy interjúra, egy vágatlan interjúra. A mai napig várom a Hír TV, vagy annak a TV2-nek a megkeresését, amely az egyik zászlós hajója a Rogáni propagandának, amely milliárdos állami támogatásokat kap különböző állami cégektől folyamatosan. Én továbbra is várom, és elmegyek. Tehát én olyan ember vagyok, aki vállalja a tetteire a következményeket, és egyébként válaszol bármilyen kérdést kap. Ha meg nem tud valamire válaszolni, akkor valami azt fogja mondani, hogy nem tudom. De én azt gondolom, hogy ez a normális. Nem kaptam még megkeresést a kormányzati propaganda egyik szereplőjétől sem, és úgy írogatnak rólam, meg úgy írogatnak arról, amiket mondok, meg úgy járatnak le, hogy sminkelem-e magamat, meg hogy fészapot használok-e, meg hogy bolond vagyok-e, vagy hisztis vagyok-e, hogy egyébként egyszer nem kérdeztek meg. Én azt gondolom, hogy normális országban egyébként ez nem így működik. Indíthatnék sajtóhelyrögzítési pereket, személyiségű pereket, nem fogom magam ezzel fárasztani. Csak szeretném minden is üzenni, hogy bármikor megyek egy vágatlan interjúra, akár élőadásba is hozzájuk.
Jó, és végül reggel közé tett egy posztot, amiben Rogán Antalnak és Kubatov Gábornak üzent. Nagyjából arról szól ez a poszt, hogy arra készülnek ezek a kormányzati szereplők, hogy valamiféle, hogy megzavarják azt a rendezvényt, amit ön összehívott március 15-ére. Honnan vannak ilyen információk?
Hát el kell olvasni különböző szélsőjobboldali és egyébként ismert portálokon a nyilvános chat csoportokat, de ha ezt nem is olvasnám el, akkor is tudom, hogy működik a rendszer. Tehát hogy ez működik? Egyértelműen úgy működik, és hát láttunk már ilyet népszavazási kezdeményezésnél, ellenzéki tüntetésnél, láttunk már ilyet 2006-ban is, hogy fizetett provokátorok szerzett, egyébként a választások éjszakáján és sokszor az utaztatásoknál, hogy szervezett provokátorokat beküldenek, esetleg táblákkal, esetleg verőlegényekkel, hiszen az a céljuk, hogy ne arról szóljon a média, a nemzetközi és a hazai sajtó, hogy egyébként van alternatíva, és egyébként van egy új erő, és hogy igenis kiállunk azért, hogy egy szabad, független Magyarország legyen, és egy új európai, modern, együttműködő országot építsünk, hanem arról, hogy egyébként milyen verekedés van, milyen konfliktus van, kivel szembe kellett a rendőrségnek esetleg intézkedni, úgyhogy én ma találkozom a rendőrök képviselőivel a tüntetés kapcsán, és ezeket végig fogjuk beszélni, át fogom adni a rendelkezésemre álló információkat. És csak azért küldtem el ezt az SMS-t Rogán Antalnak és Kubatov Gábornak, hogy tisztában legyenek azzal, hogy a nyilvánosság figyel. és mindenki tudja, történelem során tudjuk, hogy egy kérdést kell feltenni, hogy kinek az érdeke. És az ő érdekük, hogy egyébként bármi történik. A mi érdekünk pedig ez az, hogy egy teljesen más országot építsünk, és hogy a magyar emberek újra elhiggyék, hogy lehet közösen működni, hogy nem az a lényeg, hogy ki baloldali, ki jobboldali, ki liberális, ki konzervatív, ki ateista, ki katolikus, hanem az, hogy magyar. És hogy végre betemessük ezeket az árkokat, és beszéljünk normális dolgokról. Beszéljünk arról egyébként, hogy hol tartunk a demográfiába, hogy soha ilyen kevés gyermek nem született egyébként az országba a rendszerváltás óta, mint tavaly. Annak ellenére, hogy vannak támogatási programok, vajon miért? Miért nem beszélünk arról, hogy például az fontos a szülésélmény a nőknek, hogy milyen kórházakban hogyan szülhetnek? Miért nem beszélünk ezekről a dolgokról, hogy hogyan tudnak a nők visszamenni a munkaerőpiacra? És ezek fontos dolgok, ezek valóban a létünkről szólnak, és a magyar emberek jövőjéről. Én ilyenekről szeretnék az emberekkel majd beszélni.
Mivel lenne elégedett pénteken? Hány ember jön el?
Én mondtam ezt ugye a műsor előtt is, hogy ezt nem tudom megtippelni. Szerintem nagyon sokan lesznek, nagyon sokan jönnek vidékről. Sok olyan e-mailt kapok, hogy a fiatalok kaptak egy repülőjegyet ajándékba a szüleiktől, hogy jöjjenek haza Berlinből, Londonból, Brüsszelből, Lengyelországból. Én azt gondolom, hogy ez egy jó hangulatú rendezvény lesz, ahol megmutatjuk.
Akkor inkább azt kérdezem, hogy mi lenne a csalódás? Akkor aztán...
Azt gondolom, hogy nincs csalódás, mivel egy hónapja még a nevemet sem ismerte senki. Nem lesz semmilyen csalódás. Nagyon sokan leszünk, és meg fogjuk mutatni, hogy milyen irányba szeretnénk menni, és folytatni fogjuk.
És mi lesz március 15-e után?
Nyilván el fogjuk kezdeni szervezni azt a politikai erőt, ami tényleg fel tud lépni harmadik erőként, és le tudja bontani a NER-t, és ezt a politikai státuszkvót, amiben élünk 30 éve.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.